Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Több vállalkozás még mindig tévesen a Nébiknek utalja a 2025 első féléves élelmiszerlánc felügyeleti díjat, pedig a befizetés helyesen a NAV-hoz kell történjen. A hivatal felhívja a figyelmet, hogy a 2025 évi díjat a Nemzeti Adó és Vámhivatal kijelölt számlájára kell befizetni. A Nébih folyamatosan intézkedik a tévesen beérkezett összegek visszautalásáról, egyben kéri az érintetteket, hogy a jövőben körültekintően járjanak el, és a NAV számlájára teljesítsék a díjfizetést. Megkezdődött a tankönyvek kiszállítása az iskolákba. 1.200.000 diák 13 millió tankönyvet kap meg ősszel. A tankönyveket az eddigi évekhez hasonlóan idén is ingyenesen kapják meg a diákok. Új pályázati lehetőségeket hirdetnek meg hajléktalan ellátásban 435 millió forint értékben, jelentette be a gondoskodás politikáért felelős államtitkár. Fülöp Attila a közösségi oldalán közzétett videóban azt mondta, már készülnek az őszi és téli hajléktalan ellátásra. Jelezte, 135 millió forintért azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek diszpécser szolgálatot működtetnek, azaz 0-tól 24 órában biztosítanak telefonos elérhetőséget bármilyen bejelentésre. 300 millió forintért pedig olyan programokra lehet pályázni, amelyek hajléktalansággal élő embereknek biztosítanak egészségügyi ellátást vagy önálló életre való felkészülést. Egyre rosszabb a lakosság pénzügyi helyzete, írja az Infostart a Provident megbízásából készült kutatásra hivatkozva. 2025-ben a megkérdezettek 27,1%-a egyáltalán nem tud megtakarítani, szemben a 2022-es 21,1%-kal. A nyugdíjasok élelmiszerutalványait október 15-éig kézbesíti a posta, mintegy 2,3 millió nyugdíjasnak. A Magyar Posta ZRT azt közölte a Magyar Távirati Irodával, hogy az élelmiszerutalványt szeptember 1-e és október 15-e között kézbesíti az irányító számok emelkedő sorrendjében a több mint 2,3 millió nyugdíjasnak. A kézbesítés, illetve a kézbesítési kísérlet azon a címen történik, amely a Magyar Államkincstár nyugdíjfolyósító igazgatóságánál nyilvántartásban van. Ha a címzett vagy a meghatalmazott a kézbesítés pillanatában nem tartózkodik otthon, a letéti postahelyen lesz lehetőség átvenni a juttatást 10 munkanapon belül. 11. alkalommal rendezte meg a Magyar Pékszövetség a Szent István napi kenyérversenyt, amelyben a Szent István napi kenyér kategóriában 20 vállalkozás indult 29 termékkel, az innovatív kenyerek versenyében 14 cég, 26 terméke mérette meg magát, írja az Agroinform. A balmazújvárosi Balmaz sütöde tönkölylisztből készült alföldi pajta kenyere érdemelte ki 2025-ben az Ország kenyere címet, még az innovatív kenyerek kategória győztese az extra szűz olívaolajjal készült mediterrán kenyér lett a 14. Szent István napi kenyérversenyen, tájékoztatta a verseny kommunikációjával foglalkozó cég a Magyar Távirati Irodát. Híreink végén az időjárásról. A közepesen vagy erősen felhős ég mellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. A csapadék súlypontja napközben kelet felé tevődik, így a nap második felében főként a keleti országrészben van esély zápor-zivatar kialakulására. Az északnyugati szelet élénk helyenként erős lökések kísérik, de zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 32 fok között várható. Délkelet-kelet felé haladva számíthatunk a magasabb értékekre.
dicsértessék a Jézus Krisztus. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Martis Freyjával, a koltai házaspár Akteleki udvarán találkoztam. Egészen pontosan a csűrszínpad mellett álltunk le egymással beszélgetni. Az idén már harmadik alkalommal megrendezésre kerülő sivatagok égkövei kaktusz és posgás növény kiállításon és vásáron. Első alkalommal vesz részt, kedves hölgyem, ezen a programon?
Igen. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Igen, én első alkalommal vagyok jelen.
Honnan érkezett ide?
Ózdról érkeztem. Hát jelenleg a villámtárlaton is részt veszek, mint alkotó. Egyébként a teljes nevem Martis Freya Klára, amit ugyancsak büszkén vállalok, és a Klárát már most egyre jobban elkezdem jobban szeretni. Két alkotással érkeztem, és a másik kézműves dolog az pedig levendula és a hozzátartozó ilyen különböző horgolással elkészült levendulattartók, kosarak.
Egészen pontosan mit is látunk itt mi most magunk előtt az asztalon? Legyen olyan kedves, írja le a hallgatóknak is.
Hát kicsit nehéz, bár mondjuk vizuális művészként azért tényleg megpróbálkozom vele. Frissen szedett levendulacsokrokat látunk, amelyek francia levendulák, tehát a legédesebb levendulák közé tartozik.
Itt álljunk meg egy szóra. Miért? Milyen levendula létezik még? Francia levendula és...
Hát a legismertebb talán még az angol levendula, amit meg lehet említeni, amelynek egy kicsikét, hát savanykásabb illata van, de az francia levendula az, ami a legédesebb, és hát itt van a fehér is, vagy a rózsaszín, inkább fehér, amelynek viszont méz édes illata van, tehát ez az, ami tudnak, hogy a legédesebb illatú levendulák közé tartozik.
Amíg beszélgetek önnel, én próbálom tesztelni az illatokat.
Nyugodtan.
Kijelenthetjük, hogy hasonló illatú a két levendula, vagy azért van köztük eltérés? Én nem nagyon érzek különbséget.
Hát azért hasonló, így van, tehát minimális. Akinek talán, mondjuk az én orrom már elég jól meg tudja különböztetni őket, tehát nagyon régóta foglalkozok levendulával, de tehát azért van különbség. Hát most angol levendulát nem hoztam, de annak viszont igen eltérő illata van. Tehát azt viszont a fanyarsága miatt, a több kámfort tartalma miatt inkább moly távol tartónak szokták használni kis tasakokban.
Valóban beszéljünk erről, hogy mire is jó a levendula. Jótékony hatásáról sokat hallhatunk. Mondhatjuk úgy, hogy egy divat növény, hiszen már egy iparág épült a levendula szimbólumokra. Mindenféle fajta táska, tartó, tok, minden kapható levendula szimbólummal. Na de mindemellett a növénynek mi a jótékony hatása?
Hát elsősorban a benne lévő anyagok miatt az idegrendszerre van egy nagyon jó, pozitív és nyugtató hatása, és tulajdonképpen elsősorban ez, tehát az idegrendszernek a nyugtató hatására voltak különböző, hát vizsgátok, én nem vizsgáltam, de különböző olvasatokban, tehát azért ezt kiemelik. Másrészt pedig maga az illatanyag egy olyan különleges, és egyből úgy megkedvelteti magát az emberrel, és hát elsősorban én mondjuk főleg illatanyagnak szoktam ajánlani és használni, de hát, mint látható, meg mint tapasztalható, tényleg már fagyiba, süteménybe, szörbe, van, aki imádja enni, inni, én személy szerint kevésbé vagyok fogyasztója, de az illatát azt nem tudom az életemből már vinni, kirakni, úgyhogy maradt az részem, az életem része a levendulat tulajdonképpen.
És hogyan jött az ön személyes életében kapcsolata ezzel a növénnyel? Miért kezdett el foglalkozni a levendulával? Hát, és hogyan foglalkozik a mindennapokban ezzel a növénnyel?
Hát elsősorban, amit én személy szerint a részemről, amit az előbb is beszéltünk, tehát a saját idegrendszeri nyugtatásomra, tehát most bevallom őszintén, tehát ebben a rohanó világunkban valamilyen természetes anyaghoz kellett, hogy én is forduljak ahhoz, hogy egy picikét lelassuljak, másképp lássak, stb. És ez én merem mondani, hogy ez be is vált számomra. És egyébként, ami nagyon tényleg nagyon fontos, hogy említette tényleg, hogy milyen rádióban adok most interjút, én ezeket a levendula töveket, ezeket piciként, kicsiként mindegyiket kivétel nélkül Pannonhalmáról rendeltem, a pannonhalmi levendulásból, úgyhogy a legjobb választás volt, és gyönyörű bokraim lettek belőle, úgyhogy most ezeknek a termékeit látjuk itt tulajdonképpen magunk előtt, és hát mondhatom, meglátható is, hogy a legszebb virágokat hozta, és a legszebb termés lett belőle.
Milyen nagyságú a levendula ültetvénye?
Körülbelül 40-44 bokor francia levendulán van, és angol levendulából volt körülbelül ilyen 15 bokrom, ami már egy kicsit idősebb volt, így azt egy kicsit ritkítottam már, és így lett körülbelül egy olyan 6-7 bokor maradt meg belőle. Úgyhogy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az egész kertemben, ha körben nézek, akkor levendula látható, persze van más is, de most már azért főleg az dominál.
És hogyan használja fel és hasznosítja ezeket a levendula növényeket? Na jó, készít belőle ilyen csokrokat. Igen. És még mi minden mást?
Én nem vagyok ennek szörp termelője. Én amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor én úgy is gondoltam, hogy magát a virágot ajánlom mindenkinek, mint illatanyag. Tehát én az illatanyagnak vagyok tulajdonképpen a nagy
követe.
Követ. Így van. Tehát maga az levendula illat az, amit én magam bizalmából is tudok ajánlani, hogy szeretik. A szörpkészítés, fagyikészítés, süteménykészítés, stb. Természetesen meg tudom csinálni, de nem vagyok olyan mestere, mint mások, és valahogy úgy vagyok vele, hogy még egyelőre nem szántam rá magam, hogy ezzel úgy komolyabban úgy elkezdjek foglalkozni. Inkább szörpkészítők is a különböző, akik étel-itallal foglalkoznak ezzel kapcsolatban, azok tőlem felvásárolják, és akkor így alakul ki tulajdonképpen ez a hazai kör.
Hát akkor másoknak is értékesíti a levenduláit, és így is hasznos növényekké válnak.
Természetesen, tehát számomra is ugye megvannak azok a hazai termelők, akik keresnek engem, amikor szörpet szeretnének készíteni, és akkor én megajánlom nekik a megfelelő levendula fajtát. Legfőképpen a francia levendulát szoktam ajánlani, mert azok a legjobbak egyébként ételekbe, italokba, szörpökbe.
És térjünk vissza azokhoz a termékekhez, amelyek itt vannak előttünk az asztalon. Mert hogy a levendula csokor mellett, ahogyan is említette, bizony még a levendulát úgy is hasznosítja, hogy saját maga horgol hozzá kis kosarat, olyan kosarat, aminek van kis fogantyúja, és olyan kosarat is, ami tulajdonképpen csak egy asztaldísz, vagy legyen olyan kedves, majd segít, hogy mi mindennek is lehet ezt használni, és természetesen ebbe a horgolt kosárba belekerül maga a növény, amely illatozhat, és a házunk kéke lehet?
Így van, ezt nagyon szépen körbeírta. Mindenképpen a kreativitással össze szerettem volna kapcsolni ezt a dolgot, és mivel vizuális művész is vagyok, és kézművességgel is nagyon régóta foglalkozom, így a horgolással hoztam össze tulajdonképpen ezt a dolgot, tehát olyan legfőképpen fehér horgolóanyagból, de különböző, mint látható, különböző színekből, színes horgolóanyagokból is készítek megfelelő kis kosarat nekik, melyek megfelelő kézműves technikákkal ki vannak keményítve, maradandóra, tehát olyanra, hogy ezeknek a keménységük, állaguk megmarad.
Csak víz ne érje őket.
Csak így van, pára a víz, így van, ne érje őket, és akkor tulajdonképpen ezek hosszú távon tartják ugye a formájukat, és akkor szárazóázist beletéve ezeket a szárított rózsa, vagy szárított levendula szárakat bele lehet állítani, és tulajdonképpen meg lehet csinálni egy kész levendula kosarat vele. És ezeket szeretik vinni ballagásra, születésnapokra, névnapokra, különböző eseményekre, egy ajándéknak, mellé raknak egy bombont, vagy mellé raknak bármilyen másfajta ajándékot, és akkor megvan belőle egy nagyon szép ajándék.
És nem véletlenül említette a rózsát, mert hogy én rózsaszirmot is felfedezek itt a levendula virágok mellett, szárított rózsaszirmot. Hát tudjuk, hogy a rózsavíznek, a rózsának számtalan jótékony hatása van, és nem lehet róla eleget beszélni, hogy ahol rózsa van, ott biztos, hogy áldás is van. Én ezt kimerem jelenteni.
Ez így van. Itt édesanyámat mindenképp meg kell, hogy említsem egyébként, mert ő a nagy rózsaszakértő nálunk, és egy picit átvettem tőle a rózsáknak a szeretetét egyébként, és a rózsáknak az emberre való jótékony hatását. Úgy kerültem ezzel az eseménnyel összefüggésbe, hogy a hulladék is életre kell, és én a rózsáknak az elhullajtott szirmait szoktam mindig újra hasznosítani valamiben, valamilyen alkotásban. És így kerültek ide tulajdonképpen ezek köré, a kis kosarak köré is. Most az egyik alkotás, amit elhoztam, például az szárított rózsaszirmokból épült föl, tehát az, amit már a növény elhagyott, elhullajtott magától, és különböző természeti produktumokból, amelyeket fölépítettem. Tényleg egyébként engem is, mint új művész, engem is nagyon inspirált. Maga a pályázati kiírás és újrahasznosított produktumokról szólt, és otthon nekem minden rendelkezésemre állt ahhoz, hogy ezeket az alkotásokat így felépítsem. A hulladék is életre kell című pályázati kiírás volt, és engem művészként valahogy megfogott. És most egy térbeli erdő című pályázati alkotást csináltam erre az anyagra, amelyben egy mini erdőt építettem föl tulajdonképpen, és összehoztam a maradék anyagaimat, és tényleg a természet az, ez egy végtelen művész.
Megfogalmazta azt már önmagának, hogy mi a szépsége annak a szakmának és annak a hivatásnak, amit ön a mindennapjaiban tesz és végez?
Egy szót mondanék erre, a lélek. Ha valaki ezt lélekkel csinálja, bele tudja építeni a saját lelki világát, a saját lelkét az alkotásaiba, az a legjobb egyébként. Tehát szépsége, ez egy nagyon jó kérdés, azt kell, hogy mondjam. És maga, ha azt nézzük, hogy mi a művészet szépsége, mi a művészet, hát talán még értelmet is mondanék neki. Egyre több embernek szüksége van egyébként a művészetnek a lelkére. A mai világban, mint művészeti menedzser is, meg mint kulturális szakember is, nagyon pozitívan veszem azt, hogy a fiatalok is egyre többen érdeklődnek a kézművesség után, a művészetek után, akár vizuális, akár zenei, akár irodalmi. Tehát ezeknek az összességét muszáj a fiataloknak is megmutatni, hogy egyrészt vigyék tovább is, vagy térjenek vissza. A művészet szépségéhez egyrészt, ahogy ön is mondta, mert meg kell találni benne, meg kell találni a lelket kell megtalálni a művészetben.
Erre pedig kitűnő alkalom és lehetőség ez a mostani rendezvény is, amelyen itt találkoztunk egymással, Akteleken a Koltai házaspár udvarán. Én köszönöm szépen a beszélgetést Martis Frejának, további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat, és nagyon szépen köszönöm az interjút is, és hogy beszélgethettünk a művészet szépségeiről.
Tóth Norbert kaktuszgyűjtővel ismételten találkoztunk. A Koltai házaspár Sivatagok égkövei című kaktusz és posgás nevén kiállításán és vásárán a tavaly évben is találkoztunk, és akkor is beszélgettünk a Szent István Rádió hullámhosszain egymással, de hát egy kaktusz kiállításon nem lehet nem beszélni a kaktuszokról, ezért most ismételten mikrofon elé kértem önt, és köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre áll. Most mi változott már, ami a gyűjtési szenvedélyét illeti a tavalyi évhez képest? Több kaktusszal érkezett. Mit lehet önről most tudnunk és elmondanunk?
Köszönöm az érdeklődést. Szerintem hasonló kínálattal tudtam jönni, mint az elmúlt esztendőben.
Milyen nagy is ez a kínálat? Mondjuk el azok számára, akik mondjuk a tavalyi riportunkra már nem emlékeznek. Beszéljünk először, igen, fajszámot illetőleg.
150 taxonról, fajról beszélünk itt a árusított anyagot tekintve. A kiállítási anyagban meg próbáltam gazdagabb kínálatot hozni, tehát még szerteágazóbban bemutatni a kaktuszok családját.
Kisebbek és nagyobbak egyaránt vannak, ugye, köztük?
Igen. Hát főleg azért ilyen pár éves magoncokról kell beszámolnom.
Főleg ugye a kaktuszok esetében, hiszen kaktuszok esetében, nagyon igen. Hosszú életűek ezek a növények.
Rendkívül. Hát ugye alapesetben is ilyen 20 évnél talán nincs is rövidebb életű kaktusz. Tehát inkább a több száz éves kort megélő kis teret kapnak.
Stílusosan az eseményhez öltözött, egy kaktuszos póló van önön, mondjuk el a kedves hallgatók számára, hiszen nem látják önt ebben a pólóban, de én meg tudom erősíteni, hogy egy szép kaktuszos póló van önön, egy ilyen mexikói látkép, vagy minek mondanánk?
Egy arizóniai látkép inkább, szaguáró kaktuszok, vagy ez jellegzetes, sokan a western filmekből ismerik ezeket a ilyen gyertya tartóra emlékeztető formákat, meg egy pár gömbkaktuszt lát itt kép alján, vagy a póló szereplő kép alján. Úgyhogy igyekeztem az eseményhez öltözni.
Erre a részletre is odafigyelt. Na és beszéljünk akkor a kaktuszokról. Néhány érdekességet emeljünk ki a kínálatból.
Hoztam most egy viszonylag időskorú, egy olyan 10-15 éves kor közé tehető sivatagi rózsát, ami gyönyörűen virágban van.
Mese szép, rózsaszín fehér virága van. Én is hozzáöltöztem, megy a blúzomhoz.
Igen. Nagyon hálás szobanövényről beszélünk egyébként, amellett, hogy a szukullens, tehát ő is vizet tárol a törzsében, és Afrikából számolik, Afrikának a Szahara peremén, tehát Etiópia és egészen az arab félszigetig felhúzódik az élőhelye. De nagyon hálás szobanövény, tényleg könnyű tartani is, bár sokak küzdenek vele, de hogyha betartunk egy pár szabályt, akkor elég jó szívós növénynek mondható.
Például milyen szabályt?
Az, hogy mindig melegen legyen, tehát nyáron nyilván ezt nem nehéz kivitelezni, de télen is bent a lakásba. Ez a legfontosabb az ő szempontjából, és a lehetőleg napos helyen folyamatosan.
Akkor mondjuk ablakban?
Ablakban, igen, így van. Vagy egy téli kertben, vagy teraszon, erkélyen esetleg, akinek be van üvegezve, vagy egy napos szobaablakban is kiválóan érzi magát.
Más érdekesség még, gyönyörűen virágzik mondjuk az egyik kaktusz, aminek most látom itt a távolból sárga virága van.
És fehér virágok is nyílnak, ők dél-amerikai törpe kaktuszok csoportjába tartoznak. Paródia a latin nevük ennek a nemzetségnek. Rendkívül hálásak, ők kevés azon nemzetségek közé tartoznak, hogy nyáron is virágoznak, tehát nyár közepén. Ugye a kaktuszok zömében május, június a virágzási időszak. Aki üvegházba tartja, az már hamarabb megkezdődik, ott már március végétől virágoznak, de a nagy általánosságban ilyenkor már lenyílnak. És csak egy-két nemzetség van, amelyik ilyenkor virágzik.
És ismételten virágzik majd egy év múlva, vagy milyen gyakran virágoznak a kaktuszok?
Ez fajtól függ. Van, amelyik egyszer virágzik egy évben, van, pedig többször is szirmokat bont. Úgy mondom, hogy a kaktuszok zöme azért egyszer virágzik egy évben. De létezik olyan, amelyik hónapokon keresztül is képes nyílni.
Minden kaktusznak van tövise?
Igen. Nem mindegyiknek van. Vannak csupasz, teljesen csupasz. Például a püspöksüveg kaktusz, amit az a közismert magyar neve, az soha nem hoz egyetlen tövist se. És van még a lofofóra nemzetség, vagy peyote kaktusz, az is tövis nélküli.
Miért is van ez a tövis? Tudjuk azt, hogy miért alakult ki a kaktuszoknál a tövis? Egyfajta önvédekezési mechanizmus?
Igen, bár azt hozzá kell tennem, hogy a botanikusok körében nincs egyöntetű konszenzus erről, hogy most ez miért is alakult. Ki van, aki szerint ez védelmi funkciót lát el, illetve az biztos, hogy módosult levelek. Tehát ugye a szárukon keresztül asszimilálnak, tehát nincs szükségük levelekre, és ezért átalakultak tövisekre. Nyilván kevesebbet párologtatnak ezáltal, és ez az egyik magyarázat, a másik pedig ez, hogy védekezzenek a tövisek ellen. De én láttam élőhelyen Mexikóban, hogy például a szamarak vagy a kecskék azok nem nagyon hatódnak meg a tövisektől, mert egyszerűen lerúgják az oldaláról, és már eszik is a növényt.
Mivel pozsgás növényekről is szó van, itt a hozzánk közel eső növények, ezek pozsgás növények, most én rájuk mutatok, igen, ugye a kedves igen, hallgatók igen. Ezt nem látják, legyen olyan kedves, írja le, hogy milyenek is ezek a pozsgás növények, mitől pozsgás növény egy pozsgás növény?
A vízraktározási képességeknek a tulajdonságoknak az összességének hívják pozsgás szukullenciának, ez az életmódnak a neve.
Úgy kell elképzelni, mint egy ilyen dundi levelű
növény. Igen, nagyon húsos, vaskos leveleik vannak, vizet, nedvességet tárolnak a leveleikben, a szárukban, némelyik a gyökerükben is, és arra lehet megismerni őket tényleg valóban, hogy az zömükben ilyen nagyon erős húsos levelűek.
Ebben tárolják a nedvességet?
Így van.
És azt osztják be a maguk számára.
Igen, és ahogy ugye, hát úgy, mint amikor kifogy valamiből az anyagot, az alsó leveleket pedig szárítják folyamatosan le, és akkor úgy növekszenek. Például a sivatagi pálmot van két olyan magasabb növény, ez egy eónium nemzetségbe tartoznak, Kanári-szigeteken, honosok, biztos sok kedves hallgató járt már Kanári-szigeteken, ott lehet látni természetes valójukban ezeket a ilyen kis alacsony bokrokká, nagyon-nagyon dekoratív növények, tényleg szépek.
És a pozsgás növényekből is többféle fajtával érkezett ide.
Ó, itt is van egy 50 féle legalább köztük, igen. Vannak mexikói kövirózsák, dél-afrikai kövirózsák szintén, ezek mind fagyérzékeny növények, bár a mexikói típusok azok egy pár fokos vagyot kibírnak.
Milyen jó, hogy megemlítette a kövirózsát, valóban a kövirózsával tudjuk a legjobban érzékeltetni azt, hogy hogyan is néz ki egy pozsgás növény. Úgy kell elképzelni, mint egy kövirózsát. És azt szerintem sokan láttak már.
Így van. Csak valamelyiknek szára van a kövirózsához képest, tehát az eltér abból, illetve kisebbek a levelei, vagy bokrosabbak, faalkatúak akár, tehát nagyon változékony ez a csoport.
És valóban nagyon sokféle fajta növény van most itt előttünk az asztalon és a standon, de van ezek közül kedvence? Vagy egy olyan növény, ami valami miatt különösen közel áll a szívéhez, és bár most vásárról is beszélünk, de semmi pénzért nem válna meg tőle. Van ilyen?
Hát a kiállított anyagban van, igen, természetesen. De azért ott több olyan is van. Például említett ez a lofofóra nevű kaktusz, vagy a peyote kaktusz is ez a másik neve. Ez egy rendkívül lassan növő, és azt mondom, hogy nehezen tartható növény, már jalaikusok számára nehezen bent tartható, rendkívül napos helyet igényel. És mivel lassan nő, én hoztam egy ilyen 15 centi átmérőjű csoportot belőle, ami már 30 év feletti, úgyhogy például egy olyantól semmi pénzért nem válnék meg.
Ez esetben mi adja a különlegességét, a kora?
A kora és a faja, tehát most nem fajtáról, mert ugye fajról van szó, a faj minősége és a benne rejlő, vele fektetett idő, energia, stb.
Szép nyári napos időben beszélgetünk egymással, áruljuk el a kedves hallgatóknak. Ez esetben ugye fontos minden növénynél, azért a virág, az az ékely és a dísze egy növénynek.
Így van.
Milyen virágok jellemzőek a kaktuszokra? Jó, most megemlítettünk két szint, a sárgát és a fehéret, de ezen túl még hogyan tudnánk leírni, milyen virágaik vannak a kaktuszoknak?
Most kezdjük a fehértől. Fehér a sárgának az összes árnyalata, ami létezik, és a pirosnak, rózsaszínnek mindenféle árnyalatai megtalálhatók. Van, aminek csíkos a szirma, tehát akár két-három színű virágszín is megjelenik a kaktuszokon. Például van egy Telocactus bicolor nevezetű növény, annak létezik olyan forma, hogy három színű virágja van. Nagyon változatos. Az biztos, hogy kékvirágú kaktusz nincs, mert ez többször elhangzott már így a internetes fórumokon is, olvasom meg kiállításokon, vásárokon is találkozok ilyen kívánalmakkal, hogy kékvirágú kaktusz szeretne vásárolni, hát mondtam, hogy ilyet nem fog találni, bármennyire is szeretné. Esetleg a valamelyik ilyen kertészeti árodából mostanában látok olyan növényeket, előszeretettel lefújkálják ilyen mindenféle festékekkel, de az nem természetes, mielőtt itt bárki azt gondolná, hogy létezik aranyszínű posgás növény.
És van természetesen, gondolom, rózsaszín, ciklámen, cukorszín, narancsszín is látok.
Igen, a vörösnek szinte minden árnyalatában, a narancssárgától kezdve rengetegféle szín. Szín kavalkád van egyenesen a kaktuszok világában.
Inspirálják is egymást mondjuk egy társulásban a kaktuszok, tehát hogyha az egyik virágzik, akkor a másik is, vagy ilyenről nincs szó, mindegyiknek saját ökoszisztémája van.
Ugye a növényi kommunikáció az egy teljesen új tudományág, most egyre több eredményt próbálnak ebbe felmutatni, akár magyar kutatók is, és több elmélet is van. Az biztos, hogy idősebb kaktuszosoktól tudom, meg én is tapasztaltam, hogyha a két fejlődő bimbó valamikor bevárja egymást, és hogy egyszerre nyírjanak ki. De ez nem minden esetben van. De valamikor ez szembetűnő ez a dolog, hogy szemmel láthatóan lemaradásban van az egyik, bimbó a másikhoz képest, és mégis valamilyen csoda folytán így bevárják egymást, hogy össze lehessen porozni őket, vagy össze tudjanak porzolni, és így szaporodhassanak.
Különleges, és valóban milyen fantasztikusan működik a természet.
Igen.
Térjünk vissza önhöz, legalábbis a kaktuszgyűjtési szenvedélyéhez. Van-e még tovább, van-e még hova fejlődni? Vannak-e még újabb tervek, célok, álmok, amelyeket szeretne elérni?
Természetesen tervek azok mindig vannak. Hát mindig egy nagyobb üvegház, nagyobb növényház a fő cél. Viszont ennek főleg a fenntartása, még a megépítése se kevés költség, de a fenntartás, ugye a fűtés, egyebek azért jelentős tényezővel bír.
Mert hogy önnek hol vannak ezek a kaktuszai, a saját családi házában?
Növényházban vannak. Nekik.
Növényházban.
Igen.
Honnan érkezett
Debrecenből
ide?
Egy 40 négyzetméteres növényházban vannak, télen bezsúfolva az összes növény több szinten, tehát asztal alatt, asztal fölött, polcokon, stb. Viszont ugye már régen kinőttem ezt a helyet, és szeretnék ez majd vagy valamikor a jövőben fejleszteni ezen. Hogy egy nagyobb növényházban ott sokkal szebben szét lehetne pakolni, tágasabban lennének a növények, jobban is éreznék magukat. Úgyhogy ezek a távlati tervek, aztán majd meglátjuk, hogy meg természetesen új fajokat is beszerezni.
Mert hogy ennek sosincs vége, mindig
ennek
van újabb és újabb faj.
Faj, igen, de fajták is vannak, tehát hibrideket is szép számmal lehet vásárolni. Ugye most a nyugat-európai bőrzéken elég népszerűek ezek a különféle hibridek, aminek csodás virágaik vannak. Tehát amit elmondtam az előbb, hogy ilyen mindenféle cirkás szirmokkal, a sárga, a pirossal és a fehérrel vegyítve, szóval gyönyörű virágok. És most ez divat, hogy ezekre a különleges virág színekre mennek rá.
Akkor ezek a legújabb tervei és céljai most.
Igen.
Szívből kívánom, hogy sikerüljön ezeket is elérni és megvalósítani. Köszönöm szépen a beszélgetést Tóth Norbertnek. Örülök, hogy ismételten találkoztunk, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Szépen. Köszönöm, és a riportot is.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! 2025. augusztus 1-e és 3-a között rendezték meg a 21. Szent Korona ünnepet Ipoly-Balogon. Innen közvetítjük a záró ünnepi szentmisét az Árpád-kori Szent Miklós templomból, melyet dr. Martos Levente Balázs, az esztergomi főegyház megye segédpüspöke mutat be. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!
Thank you. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Békesség veletek.
És a lelkeddel.
Főtisztelendő püspök atya, kedves paptestvéreim, és kedves vendégek, rokonok, barátok, majd elmondja később a arra hivatott név szerint is őket, megnevezi. A Szent Koronánk immár 21. alkalommal hagyta el ezt a helyet, és kivonult ő felsége, az ő népe elé, és hív ide, gyertek ide. Itt olyan 21 év vagyok ebben a templomban, de a szellemiségem 1000 éves köztetek. És ezt akarja feleleníteni, hogy ne feledjük el soha, hogy mi választott nép vagyunk. Nem gőgösen mondom, hanem alázattal és hálával. És ezt köszönjük meg. És azt kérjük, hogy legyünk hozzá méltóak. Ne szégyene. Vannak, akik kinevették, mit tudom én, Mici Sapkának mondják, szerencsétlenek, lelkük rajta, nekünk te mindig megmaradsz. Rajta a legszebbekkel, legdrágábbakkal. Atya Isten, megváltó Fiú Isten. Ugyanak alapos király levétette a Szentlélek Úristen Szűz anyával együtt. Őrangyalok, védőszentek, vértanúk. Tehát ott van az egyház, égi egyház kicsinyben. Lejön ide közébénk, hogy minket fölemeljen, hogy ti is egyszer földi zarándó testvérek, ott legyetek. Hát ezt fogjuk ünnepelni. Isten áldja meg ünneplésünket, legyen a lelkünket gazdagító, megszentelő.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelt ünneplők! A 21. alkalommal megrendezett Szent Korona ünnepen Ipoly Balog önkormányzata nevében sok szeretettel köszöntöm, és köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Főméltóságú dr. Martos Levente Balázs, az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspöke. Főtisztelendő Parák József, a Besztercebányai Egyházmegye püspöki helynöke. Dr. Sztyahula László, kanonok lelkiatya. A jelenlévő papság. Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke. Jámbor László, a Magyar Szövetség Besztercebányai megyei képviselője. Régi Anikó, a Magyar Szövetség járási elnöke. Dr. Bárkányi József, Magyarország-Szlovákiai konzulja. Bablena Ferenc, a KDNP Nógrád megyei elnöke. Csáki Pál, volt európai parlamenti képviselő, falunk díszpolgára. Pásztor Béla, Veresegyház volt polgármestere, falunk díszpolgára. Testvértelepüléseink polgármesterei, polgármesterek határon innen is túl. Professzor dr. Andréka Péter, a Gottszelgen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet főigazgató főorvosa, a Kárpát-medencei Vitézi rend képviselői. Csámpai Otto, a Szent György Lovagrend felvidéki nagypriorja. Kevi Farkas Zsolt, ötvös művész, a Szent Korona készítője. Szlovák Zsolt, veresegyházi vállalkozó, sokszoros támogató. Köszöntöm testvértelepüléseink küldötteit, a helyi óvoda és iskola igazgatóját, a társadalmi élet jelenlévő képviselőit és minden kedves jelenlévőt. A Szent Misén zenei szolgálatot teljesít a Szent Korona Kórus és a Salgó-Tarjáni Kamarazenekar Egyesület. Sok szeretettel várjuk továbbá a kedves híveket a délután 3 órakor kezdődő ünnepi hangversenyre ide, az Árpád-kori templomba, melyen mindkét együttes és neves szólisták is fellépnek majd.
Főtisztelendő atyák, közélet és a kultúra jeles képviselői, kedves hívek Ipolybalokról és a felvidék sokféle tájáról, a mai napon különleges módon kapcsolódunk magyar történelmünkhöz és magyar nemzetünk egészéhez. Szent István királyunk koronája, a Szent Korona különleges módon kifejezi Isten szeretetét, amely megőrizte nemzetünket, és amely ma is sajátos hivatást ad nekünk, hogy kultúránk kincseit őrizve és azoknak igazi jelentését megértve élessünk ma Európa szívében, testvérnépekkel békét keresve, testvérnépekkel ezen a földön egy élhető, egy szeretetre épülő, egy a másikakat és önmagunkat egyaránt megbecsülő kultúrát építve. Arra hívlak benneteket, hogy ahogyan a Szent Korona kifejezte Isten áldását, és kifejezi azt, hogy e világban, de nem e világból akarunk élni ezen a földön, úgy ebben a mai szentmisében is kérjük a jó Isten áldását nemzetünkre, szomszédainkra, a testvérnépekre, arra, hogy békében élhessünk hivatásunknak megfelelően. A szentmise kezdetén tekintsünk magunkba, viseljük meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom,
aki mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy védkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szűzve Máriát Márát, az összes angyalokat és szenteket, és mindeneket testvéreim, hogy imádkozzatok életen, Úrunkhoz, Istenünkhöz.
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Amen. Thank you.
Istenünk, te Szent István királyt itt a földön, országunk koronájával ékesítetted, és szentjeid közé emelted. Add kérünk, hogy aki a keresztény hit terjesztője volt hazánkban, legyen egy házad védelmezője a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány a példabeszédek könyvéből. Hallgass meg, fiam, fogadd el szavaimat, akkor megsokasodnak életed esztendei. Megmutatom neked a bölcsesség útját, egyenes lesz az út, amelyen vezetlek. Semmi sem gátolja lépteidet, amikor jársz, és ha gyorsan szaladsz, akkor sem botlasz meg. Tartsd meg intelmemet, ne tágíts tőle. Őrizd meg, hiszen ez a te életed. Ne lép a gonoszok ösvényére, és a gonosztevők útján ne járj. Hadd el, s ne menj rajta tovább, kanyarodj el tőle, úgy folytasd utadat. Az igaz ember útja olyan, mint a hajnal pirkadása, amely egyre világosabb, míg fényes nappal nem lesz. A gonoszok útja olyan, mint a sötét éjszaka, maguk sem tudják, miben botlanak meg. Fiam, figyelj szavaimra, nyisd ki füledet a beszédeimre. Ne tévezd el őket soha a szemed elől, és őrizd meg a szíved közepében. Mert élet annak, aki megleli őket, gyógyulás az egész testének. Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet. Tartsd távol magadtól a száj hamisságát, távolítsd el az ajkak álnokságát. Egyenest előre nézzen a szemed, legyen egyenes a szemed pillantása. Egyenges sima utat a lábadnak, legyenek biztosak mind az útjaid. Se jobbra, se balra ne térj le az útról, és a gonosztól tartsd távol a lábad. Ez az Isten igéje.
Istenem,